belegondolunk abba, hogy Edward Benes köztársasági elnök a londoni emigrációban, a londoni csehkormány élén hozzájárult ahhoz, hogy az egész csehszlovákiai magyar kisebbséget egyoldalúan ki kell telepíteni Magyarország területére, kijelölték a Dunán azokat a átkelő helyeket, ahol ponton, hidakon 10 000 családot küldtek volna át Magyarországra. Hogyha belegondolunk abba, hogy 1945 áprilisában a csehszlovák kormány elfogadta egyik szlovák tagjának, a pénzügyminiszternek a javaslatát, hogy minden faluból, ahol magyarok élnek, a magyarok 60%-át saját szekereiken a magyar határa ki kell zavarni, akkor tulajdonképpen az a tény, hogy ma még mindig 550 ezer magyar él Szlovákiában, ezt nem lehet másképp értelmezni, hogy tulajdonképpen túlélte a szlovákiai magyar kisebbség a saját halálos ítéletét. És ebben van három olyan tényező, amire nagyon érdemes fölhívni figyelmet. Az egyik a sokat ócsárolt háború utáni magyar diplomáciának a sikere. A másik, hogy belement a 20. századi magyar diplomácia történet egyik legegyenlőtlenebb szerződésébe, a csehszlovák magyar lakosságcsere szerződésbe. És ezen a ponton általában meg is szoktunk állni, de ez a szerződés nyújtott lehetőséget arra, hogy Magyarország Csehszlovákia területén kiépítsen egy olyan hálózatot, ahol az összes jogsérelmet, ami ütközött a lakosságcsere egyezménnyel, azt jelenthette, azt tiltakozásként benyújthatta, hogy egy éven keresztül késleltetett a lakosságcsere egyezményt, nem hogy a szekerek nem indultak el, hanem a vonatok sem tudtak elindulni, azzal, hogy csak 70 ezer ember tudtak belezsúfolni ezekbe a vagonokba a csehszlovákiai magyarok, mert csak ezek feleltek meg a lakosságcsere egyezménynek. Ez tulajdonképpen ebben a reménytelenül vesztes helyzetben a maximum volt, amit kihozhattak. És a harmadik mozzanat az, hogy a párizsi békekonferencián 1946-ban, amikor közel egy hónapon keresztül az folyt a csehszlovák-magyar vita a békekonferencia keretei között, akkor az angolok, az amerikaiak és az új-zélandi delegáció vétóval megakadályozta azt, hogy a Csehszlovákiában maradó, a reszlovakizáció után még magyarként ott maradó 200 ezer embert egy oldalon kitelepíthessék.
Ön is hangsúlyozta azt, hogy a lakosságcsere egyezmény aláírásával a magyar kormány felelősséget vállalt ebben, és ugye ez volt az alapja az utólagos kárpótlásnak is. Mi az oka annak, hogy a magyar kormány a mai nap késik ezzel?
Hát azt gondolom, hogy a magyar kormány már fél a kárpótlás szótól magától is, a kárpótlás intézményétől is, nem egy sikeres intézmény, mint látjuk. Fél attól, hogy ezzel egy újabb, olyan témát nyit meg, amelynek a nemzetközi következményeit nem tudja kiszámítani. Egyáltalán fél a magyar-szlovák relációnak egy radikálisabb kezelésétől. Van vesztenivalója Magyarországnak, hiszen egyetlen egy szomszédunkkal sincs olyan stratégiai partnerségünk, amelyre azt mondhatnánk, hogy ez aztán egy igazi jó szomszédság. Magyarország érdekelt abban, hogy a magyar-szlovák viszony az folyamatosan újjon. Az a tény azonban, hogy ennek a ma élő, tehát az egykor Magyarországra áttelepített szlovákiai magyarokból ma becslések szerint még élő 10-15 ezer ember, és azok leszármazott, valamilyen nagyon egyszerű, akár járadékszerű végkielégítésben részesüljenek ennek az összegét, bőven 1 milliárd forint alatt lehetne becsülni. Ezzel együtt úgy érzem, hogy valamilyen gesztust még meg kellene lépnie a magyar kormánynak.
Szerint lehetséges, hogy mondjuk belátható időn belül valamilyen közös álláspontra jussanak, hogy közel legyenek az álláspontok a szlovák-magyar felek között a Benes dekrétummal kapcsolatban. Ugye annak ellenére, hogy a cseh kormány 3 éve bocsánatot kért a dekrétumokkal kapcsolatban, a szlovák kormány tavaly szeptemberben megerősítette, vagyis hát levéte tulajdonképpen a dekrétumokat. Tehát nem úgy tűnik, mintha ezzel kapcsolatban tisztázódnának a dolgok.
Nagyon gyakorlatilag lépések történtek az elmúlt 10 évben, főleg az alatt a 8 év alatt, amíg a magyar koalíció pártja a szlovák kormányban ment volt. Úgy tűnik, hogy valóban a háború végéhez, a békeszerződéshez kötött Benes dekrétumok olyan jelentőségűek a cseh és a szlovák állam szempontjából, amelyekhez ők nem kívánnak hozzányúlni. Azt gondolom viszont, hogy az állampolgári jogegyenlőség elvéből kiindulva nem létezhet olyan felelős szlovák kormány, amely a jogegyenlőtlenségnek egy 60 évvel ezelőtti jogforrását ne próbálná felszámolni. És ez történt az elmúlt 8 évben, hogy az úgynevezett nevesítetlen földek ügyében, amelyről nem lehetett már tudni, hogy az egykori magyar tulajdonos ki is hol van. Ezeket a nevesítetlen földeket visszahatni az adott településre, hogy ott az ott élő emberek használhassák, hogy alapítványokat lehetne létrehozni, hogy azok, akik bizonyítottan valamilyen sérelmet vagy anyagi kárt szenvedtek el, azok tagok abból az alapítványból kapjanak valamilyen közvetett kárpótlást. Ezek mind olyan gyakorlatias megoldások, amelyeket szerintem a két államnak közösen ki kell munkálnia. Pillanatnyilag azonban az a baj, hogy ez körülbelül 4 lépésben képzelhető el. Az elsősorban a károknak egy közös felmérése. Ehhez azonban, hogy egy ilyen közös kárfelmérő akció történjen, kell egy politikai bizalmi tőke, ami az elmúlt 20 évben nem teremtődött meg. 89 óta egyszerűen nincs két olyan kormány, az egyik oldalon és a másik oldalon, amelyik ilyen mélységű közös megállapodásokig el tudott volna jutni. Tehát előbb a bizalmi tőkét kell kiépíteni, utána ezeket a nagyon praktikus felmérő munkákat kellene elvégezni, azt követően meg kellene egyezni a megoldásban, tehát hogy ez hogyan működjön, és a végén eljuthatnánk a kölcsönös bocsánatkérés gesztusáig. Ezt egyébként a két ország katolikus egyháza 2006. júniusában Esztergomban már megtette, tehát a gesztusok nyelvén is meg kell tudni szólalni, és ilyen értelemben úgy gondolom, hogy minden magyar kormányfőnek és minden szlovák kormányfőnek, minden magyar köztársaság elnök és minden szlovák köztársaság elnöknek nagyon sok tennivalója van.
Ön szerint van arra esély, hogy belátható időn belül ez megtörténjen?
Úgy gondolom, hogy az emberek nagy része, főleg az érintkező régiókban már rég rájött arra, hogy itt egy új logika kezdődött el Schengennel. A munkahelyek közösekké válnak, az iskolai intézmények közösekké válnak, a lakóhelyeket ma már az emberek nem úgy választják meg, hogy lehetőleg Pozsony legdrágább telkén vásárolják meg az új lakótelküket, hanem Rajkán vagy Hegyeshalomban, a legelső magyarországi olcsó határszéli faluban vegyenek meg egy Pozsony közeli telket. Tehát a logika körvonalazódik. Naponta 10-15 ezer szlovákiai magyar jár át magyarországi munkahelyre. Egyre több szlovák értelmiségi keres Budapesten nemzetközi jó munkahelyeket. Tudom, hogy már körvonalazódnak azok az új megközelítések, amelyek előbb-utóbb ezeknek a kormányoknak is rá kell hangolódniuk, és remélhetőleg ehhez hozzájárul az eurorégiók, remélhetőleg hozzájárulnak a regionális együttműködési formák, hogy nem mindenről a két kormány fog dönteni, ami az embereket érinti. Tehát én nagyon bízom benne, hogy ezek az alulról érkező impulzusok ezek előbb-utóbb csodát tesznek.